hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk a 225. dicséretünk szavaival. Felséges Isten, te néked könyörgünk, hogy mutassad meg szent fiadat nékünk, hogy őt látván benne remélhessünk, üdvözülhessünk. Adjad, hogy lássuk a világosságot, te szent igédet, és az egy igazságot, a Krisztus Jézust, örök vígasságot és boldogságot. Amen. Isten igéjét Márk evangéliumának első fejezetéből fogom olvasni, a 16. verstől a 20. versig, ezt fennállva hallgassuk meg figyelemmel. Amikor a galileai tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak. És így szólt hozzájuk Jézus, kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket. Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. Amikor egy kissé tovább ment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban, és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust, a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek ő utána. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, pénteken az ifjúsági bibliaórán az ifisekkel az első tanítványok elhívása kapcsán egy az engedelmességről szóló játékot játszottunk, és talán most nem is annak a tartalma a fontos, hanem hogy utána beszélgettünk az engedelmességről, kiben tudnak bízni, ki az, akinek engedelmeskednek. És ahogy haladtam szépen sorba a kérdésekkel, megkérdeztem tőlük, hogy mikor könnyű és mikor nehéz engedelmeskedni. Hát, azt mondták, ez egyszerű, annak engedelmeskedek, akiben bízom, akiben pedig nem, annak nem fogok engedelmeskedni. Az egyik esetben könnyű, a másik esetben nehéz. Jó, de akkor ki az, akiben tudsz bízni? Sok mindent mondtak, hát abban, akit ismerek, akiről látom, hogy normális, nem akar nekem rosszat, nagyon jó fazon, jó a kisugárzása, hát annak valószínűleg abban bízom. És megkérdeztem ekkor, hogy jó, de akkor ez azt jelenti, hogyha van valaki, akit mondjuk még nem ismersz, de úgy ránézésre pozitív személyiség, nem akarhat neked rosszat, akkor annak bármit meg fogsz tenni. Ja, nem. Hát csak, hogyha olyan reálisat kér. Hát jó, de mi az, hogy reális? Mert nekem ez, neked meg az. Azt mondani két halásznak, hogy kövess engem, bár nem ismertek, az reális volt? Vagy otthagyni csapot papot, két családnak talán egy közös halász vállalkozását, az reális volt? Márk hangsúlyozza, hogy mind Simon és András, mind Jakab és János azonnal otthagyták a hajót, az apjukat, és úgy követték Jézust. De akkor mit, vagy kit láttak Jézusban? Hogy szinte habozás nélkül otthagyták azt, amiért eddig éltek, amiről eddig szólt az életük. Márk evangéliumának első fejezetéből olvastam fel az igét. Jézus nyilvános földi szolgálatának gyakorlatilag a legelején tartunk még itt. Az események tekintetében eddig a megkeresztelésén van túl, illetve a pusztai megkísértésén. A Szentlélek és az ördög fölötti győzelem megerősítette őt, tehát akkor most jön az, hogy akkor megismertetem magam, most már széles közönségben. Na és akkor hogyan ismertette meg magát Jézus? Hogyan fogja magát megismertetni? Fölmegy Jeruzsálembe, hogy közölje a főtanáccsal, hogy én vagyok a Messiás. Vagy beszédet intéz a sokasághoz, amelyik Jánosnál volt, a Jordánnál. Én vagyok a Messiás. Egyiket sem teszi Jézus. Nem elhamarkodottan, nem toborozva, mindenféle külsőséges látványossággal, nagy összejövetelekkel, vagy üres ígéretekkel építi az ő országát. Jézusnál nincs semmi manipuláció, semmi hamisság. Egyszerűen csak odalép a tanítványokhoz, illetve akkor még halászokhoz, és annyit mond nekik, hogy kövessetek engem. Az első, amit tennie kellett, és tett is szép csendesen, hogy megkereste az apostolait, akik majd beszélnek később az ő munkájáról. A zsidó hitvilágban megfigyelhető az, hogy amikor a proféták, proféta tanítványokat hívtak el maguk mellé, akkor ők azt mondták, hogy kövessük együtt Istent. Például Illés rádobta Elizeusra a palástját, ami jelképezte azt, hogy te is az Istent fogod követni, csak mellettem. Vagy amikor a Jézus korában a rabbik tanítványokat vettek maguk mellé. Ők is igazából azt akarták, hogy együtt tanulmányozzák a Tórát, amiben Istenről tanulnak. Tehát ők is azt mondták gyakorlatilag, hogy kövessük együtt Istent. Jézus pedig azt mondja, hogy kövess engem. Ebben is már ott van benne az, hogy én vagyok az, akit a proféták követtek, akiről a zsidó rabbik tanácskoznak, hogy ki lehet ő, hogy mit, hogyan kell érteni, akit az atyák követtek és féltek, kövess engem. Ebben benne van az, hogy én vagyok az Isten. És látjuk az evangéliumokban azt, hogy Jézus nagyon gondosan választotta ki a munkatársait. Nem csak abban a tekintetben, hogy szép csendesen kereste fel őket, hanem abban a tekintetben is, hogy tudta Jézus, hogy kiket hív el. Tudta, hogy honnan hívja el őket, és azt is, hogy miért őket. Kikről beszélek? Halászok, vámszedők, fanatikus hazafik, árulók, paráznák, bölcsek, kevésbé bölcsek, gazdagok és szegények. Nagyon sokszínű ez a társaság, amit Jézus, akiket Jézus elhívott maga mellé. Azért, mert Jézus nem azt nézte, ami a szívben, ami a szemünk előtt van, hanem azt, ami a szívben van. Ahogyan az Ószövetségben is olvashatjuk és ismerjük is azt a történetet, hogy Isten kiadja a parancsot Sámuelnek, menj el Isai fiaihoz, ott van az én új királyom, akit neked fel kell kenni. Elmegy Isaihoz, kéri tőle a fiait, szépen sorba állnak, és hiába olyan erősek, hiába néznek annyira jól ki, izmosak, és látszatra tökéletesek arra, hogy vezessék az országot, hogy királyok legyenek, mégis Isten sorba azt mondja, nem, 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 nem. És a végén kiderül, hogy hát van még egy fia Isainak, csak hát ő a juhokat legelteti, hát olyan kis alacsony, olyan pirosposgás, olyan fiatal, hát nem. De Isten pedig azt mondja, hogy de, ő lesz az én királyom, és őt akarom felkenni. Mert Isten nem azt nézi, ami az ember szem előtt van, hanem azt, ami a szívében van. És Jézus is ezt nézte. Ahogyan ezt nézi ma is. Nem azt számít, hogy én a társadalomban ki vagyok, hogy a ranglétrán hol állok, hol helyezkedem el, hogy mások kinek tartanak engem, vagy hogy én kinek tartom magamat. Nem az alkalmas voltamért hív el Jézus az ő tanítványának, hanem mert látja azt, hogy milyen nyomorult ember vagyok, hogy a halál felé tart az életem, és ezt nem akarja. Meg akar menteni, és ezért elhív. Emlékezhetünk arra, amit Pál a Korintusban élő gyülekezetnek írt egyszer. Nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek, és semmik. Hogy semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Amikor Jézus eljött erre a földre, a bűnös emberek tömegével megjelentek körülötte. Bevonzotta őket Jézus szeretete, tisztasága és jósága. Volt, amikor be sem tudott menni egy városba, mert a tömeg annyira folytogatta őt. És akkor ő kint maradt, a tömeg pedig kijött hozzá. Ugyanakkor, hogy nem a felszín számít, ez nem csak oda, hanem vissza is igaz. Jézusnak nem a sármja, a férfiassága vagy a gyönyörű szép vonásai vonzották az embereket, hiszen Ézsaiás azt írja róla, hogy Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna. Jézusnak nem a külső, fizikai szépsége érintette meg az embereket, amit akár a magazinok oldalán láthatunk, hanem valami egészen más. A benne lakozó istenség szépsége, tisztasága és jósága. Ezt érezték meg az emberek, és ez vonzotta őket. Lukácsnál azt olvashatjuk, hogy ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták, hihetetlen dolgokat láttunk ma. Akik ott voltak körülötte, és olyan szívvel voltak körülötte, hogy ők igazán Jézusra voltak kíváncsiak, azok ezt mondhatták, hogy hihetetlen dolgokat láttunk ma. Mert Isten vonzásában láthatunk ilyeneket. Voltál-e már Isten vonzásában? Amikor Jézus megjelent ezen a földön, a testélet Isten, a testélet ige, akkor a tömegek ott voltak körülötte. És reményeim szerint azért vagyunk most mi is itt, mert vonz bennünket Jézus szeretete. Hadd mondjam el, hogy Jézus ezt mondta egyszer, hogy senki sem jöhet hozzám, ha az Atya nem vonza. Vagyis, ha mi Jézus vonzásában vagyunk, akkor az Atya vonz minket oda, ami pedig azt jelenti, hogy Isten meghív az ő családjába. Kiestél innen a bűn miatt, de most hívlak, gyere be, gyere vissza. Ugyanakkor a Jézust körülvevő tömegben nem csak olyan emberek voltak, akik azért voltak ott mellette, mert hittek, láttak és hittek, hanem olyanok is voltak, akik például egyszerűen csak látni szerették volna, hogy ki ez az ember, akiről mostanság mindenki beszél. Voltak olyanok, akik azért voltak ott körülötte, mert hasznot akartak húzni belőle. Emlékezhetünk a 4000 ember megvendégelésének a történetére, hát tetszett nekik, hogy jól laktak. És ez jó lesz nekünk, ebből kellene még. Tegyük őt királlyá, mert ő lesz a legjobb. Jézus pedig azt mondja nekik, hogy bizony mondom nektek, nem azért kerestek, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Voltak, akik kétkedtek, és úgy követték őt lépten nyomon, mint például Nikodémus. Nem az olyan kétkedésről beszélek, mint amikor egyszer egy édesapa azt mondta Jézusnak, hogy hiszek Uram, légy segítségül a hitetlenségemen, hanem amikor hát úgy kíváncsi vagyok, aztán lehet, hogy igazad van, lehet, hogy nem, majd még megfontolom. Voltak, akik kritizáltak. Csak azért voltak ott, például az írástudók vagy farizeusok, hogy valami hibát találjanak benne. Hogy most már el lehessen némítani. Nem mindenki azért volt ott, mert hittek neki, és hittek benne. Ezért aztán elkötelezték magukat a követése mellett. És hát ma is éppen így van ez. Vasárnaponként a templomba, vagy a gyülekezetekben nem csak olyan emberek ülnek, akik azért vannak itt, mert hisznek Jézusban, elhiszik, amit mond, hanem vannak, akik azért vannak itt, mert kíváncsiak, mert valami hasznot remélnek, vagy kritizálnak. Csak hogy ez a szomorú helyzet, hogy ezekből a csoportokból kíváncsiskodók, haszonlesők, kritizálók soha nem lesz tanítvány. Jézus nem tud mit kezdeni velük. Tanítvány csak abból lesz, aki hisz Jézusban, és elkötelezi magát a követése mellett. Eszembe jutott Nátánael példája. Amikor az első tanítványokat hívja el Jézus, akkor ugye Andrást megszólítja. András oda megy Fülöphöz, megtaláltuk a messiást, gyere, te is nézd meg. Fülöp elmegy, megnézi, igazad van, és megy oda Nátánaelhez, hogy megtaláltuk azt, akiről az írások beszélnek, a názáreti Jézus az. Názáretből származhat-e valami jó? Kérdezi Nátánael. Hát gyere és nézd meg, ha nem hiszed. Na és akkor Fülöp és Nátánael elindulnak együtt. Még úton voltak, amikor már Jézus látta, hogy közelednek, de már halló távolságon belül, és azt mondta neki, hogy íme egy igazán izraelita, akiben nincsen álnokság. És akkor Nátanaella volt döbben, vagy tessék, te ismersz engem? És azt mondta neki Jézus, hogy hát Nátanael, mielőtt még Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt, hogy ott voltál. Nem tudjuk pontosan, hogy ez mit jelenthetett Nátanaelnek. Afelől meg vagyok győződve, hogy ez nem arról szólt, hogy látta a szemével. Mert az volt a válasz a Nátanaelnek, hogy te vagy az Isten fia, Izrael királya. Én személyesen azt gondolom, hogy itt arról lehetett szó, hogy valami többet látott Jézus, amiről Nátanael tudott ennyiből is. Nem tudom, talán imádkozott, talán Istenhez beszélt. Jézus pedig tudta ezt, és valahogy ezekben a szavakban a tudtára adta neki is. Miután azt mondta Nátanael, hogy te vagy az Isten fia, visszakérdezett Jézus, hogy azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, és ezért hiszel. Nagyobbakat fogsz ennél látni. Ebből pedig az jutott nekem eszembe, hogy mi van akkor, ha sokszor azért nem látunk többet Jézusból, mert nem követjük őt. Egy olyan valakinek mondta ezt Jézus, hogy nagyobbakat fogsz látni, aki elkötelezte magát a követése mellett. És sokszor megfogalmazzuk ma, vagy hallhatjuk, hogy mások megfogalmazzák, hogy ó, ma már nincsenek csodák. Ó, hát régen igen, de ma, hát ki látott, nem látunk ilyet mostanában. És mi van, ha egyszerűen csak nem követed Jézust, és azért nem látsz ilyet? És mondom ezt magamnak is. Sokszor talán azért nem látok nagyokat Jézusból, mert bizonyos pontokon nem követem őt. Hát ezen érdemes gondolkoznunk és megvizsgálnunk magunkat, hogy hogy állunk ezzel. Követni Jézust mit jelent? A követés jellemvonása egy új életforma. Az eddigi élet megváltozása. A vámszedőnek az asztalát, a halásznak a hálót kellett elhagynia. A követés elválaszthatatlan a hittől, mert csak a hit képes arra, hogy feladjak mindent, ami Isten akaratának a cselekvésétől elválaszt. Csak a hit képes arra, hogy feladjak mindent, ami Isten akaratának a cselekvésétől elválaszt. A tanítvány pedig azt teszi, amit azon a helyen, amelyen szolgál, tennie kell. Nem többet, nem kevesebbet, nem mást, hanem éppen azt. Ez a követés pedig egészen a hétköznapokban is meg kell, hogy jelenjen. Hadd mondjak egy példát. Kicsit szélsőséges ugyan, de jól szemléltet. Fültanúja nem voltam, csak hallottam a történetet, de egyébként ez egy igaz történet. Egy fiatal bizonyságot tett egy másik fiatalnak a kereszténységéről. És megszólalt a másik, hogy hát figyelj, én is keresztény vagyok. Járok minden vasárnap a templomba. Kérdezte tőle, hogy na, igen, és hol dolgozol? Ja, hát azt mondja, egy mulató helyen, ahol ilyen félmeztelen erotikus táncos vagyok esti 8 órában. És megkérdezte a másik, hogy de akkor te hogy vagy keresztjén? Hát hogy? Hát minden vasárnap eljárok a templomba, eleget teszek Isten kérésének, aztán pedig hétköznap elmegyek és dolgozok. Ez ilyen egyszerű. Azt mondta neki ez a keresztény ember, hogy figyelj csak ide, te felfogod azt, hogy napi 8 órában bűnben élsz, bűnbe viszel másokat, és azt állítod magadról, hogy keresztény vagy. Erős talán a példa, de mégis úgy gondolom, hogy ez igazán arról beszél, hogy nincs olyan, hogy az életem egyik területén kereszténynek vallom magam, a másikban meg kizárom Istent. Hát a követés az nem ilyen. Amikor egy tanítvány elkötelezte magát, hogy követ egy mestert, az azt jelentette, hogy 24 órában ott volt vele, és mindent úgy tette, ahogy a mester mondta, és oda ment, ahova a mester ment. Jézus át akarja járni az életünket. Szeretné átjárni a munkahelyedet, a családodat, a házasságodat, a kapcsolataidat. Szeretné átjárni a szent, az életedet, ha Jézust követed. Ha nem követjük Jézust, nem növekedünk, sőt, éppen, hogy visszafejlődünk. Ezért, hogyha úgy is érezzük, hogy vannak olyan területek, ahol egyszerűen nem tudom követni őt, akkor arra nem az a célszerű, hogy akkor úgy döntök, hogy nem is követem, hanem hogy akkor megyek imádkozni, hogy adjon hitet. Mert hittel fogom tudni követni, és hitet lehet, szabad és kell kérni. Jézus hívására a válasz nem egy hitvallás elmondása, hanem egy neki engedelmeskedő élet. És ezt az új életet a tanítvány nem a maga alkalmasságával valósítja meg, hanem Krisztus kegyelmével. Ő hív, és az ember engedelmeskedik. Ezáltal pedig Krisztus életének a részesei leszünk. És van egy csodálatos dolog, amit ígéretképpen oda tesz ehhez a kövess engem felszólításhoz Jézus, hogy kövess engem, és én azt mívelem, hogy embereket halásztatok. Na most ez az embereket halásztatok, ez igazából nem a mi munkánk, hanem az övé. Ha részese vagyok az életének, részesévé tesz az ő munkájának. És akkor igazából nyilván nekem törekednem kell arra, hogy ebben jó legyek, de ha Krisztus ott él bennem, akkor én egyszerűen sugározni fogom őt, ami pedig majd megint csak vonza az embereket hozzá. Ő tesz emberhalásszá, nem mi leszünk azok saját erünkből. Részeseivé lehetünk Jézus Krisztus lélekmentő munkájának. Hát adja meg nekünk ő maga, nekem is neked, hogy ez személyes élettapasztalatunká váljon. Így legyen. Amen. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy úgy állhatunk meg előtted, amint vagyunk. Köszönjük, hogy elfogadsz bennünket úgy, amint vagyunk. De még inkább azt köszönjük, hogy nem hagysz meg bennünket úgy, amint vagyunk, hanem átformálod az életünket, átjárod az életünket, a kapcsolatainkat, és egészen meggyógyítod mindezt. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy ez a te akaratod, hogy átjárd az életünket, és hogy megmentsd azt. Kérlek, hogy végezd el bennünk ezt egészen, tudjuk, hogy azt a munkát, amit elkezdtél, azt bevégzed, és hadd legyünk a te munkádnak is részesei, tégy bennünket alkalmas emberhalászokká. Amen. Imádkozzunk az Úr Jézustól tanult szavakkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Amen.